Nagyon jó. Úgyhogy, köszöntelek benneteket is, akik interneten nézitek, a Facebookon nézitek ezt az alkalmat, vagy most élőbe, vagy később tekintitek meg. És hát egy nagyon drága csapattal vagyunk itt. A igazi kincsek, a kegyelemnek a trófeái. Úgyhogy az Efézusi levélnél tartunk, és igazából szerintem kész vagytok, így van, kész vagytok arra, hogy belecsapjunk a lecsóba, Efézus 1, és a múlt alkalommal Bendegúz beszélt így az örökségről, biztos emlékeztek rá, és egészen elment a 14. versig, tehát az első fejezet 14. verséig. Na most én azonban egy kicsit visszám megyek, jó, és megnézünk három verset, főleg egyet, és csak szeretném egy kicsit így kibontani számunkra, jó? Hogy mi az amit találunk ebben, csak egy picit kibontani. Jó, úgyhogy egy picit visszalépünk, és megmondom, hogy miért, mert azt gondolom, hogy az Efézusi levélnek ez a kulcsverse, meg azt gondolom, hogy számunkra, most a gyülekezetünk számára, az ebben való megértésben való növekedés az csak fontos. Hogy Isten tanítson bennünket, Isten átmossa a gondolatainkat, a szívünket, és hogy tanítgasson bennünket, és ez fontos. Úgyhogy Efézus 1, 8., 9., 10. vers azt mondja, a nyolcadik azt mondja, hogy amely nagy bőséggel, és itt a kegyelemről van szó, nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Minden bölcsességgel és értelemmel. Úgyhogy nem csak, hogy közölte velünk az ő hatalmas kegyelmét, hanem sok bölcsességet és értelmet közölt velünk, vagy adott nekünk, és most egy picit kifejti, hogy mire gondol itt, azt mondja, hogy megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában. És már érintettük ezeket a verseket, tehát, hogy Isten most megismertette velünk, felfedte számunkra, megmutatta nekünk, ismertétette számunkra az ő akaratának a titkát. Úgyhogy erről szeretnék beszélni, Isten akaratának a titkáról. és ez annyira izgalmas, mert mikor olvassuk a Pál leveleket, jó néhányszor találkozunk ezzel a szóval, hogy titok. Titok. Isten adott titkokat és a titkoknak a felfedését az új szövetségben. Különösen Pál apostolnak, legtöbbet egyébként Pál apostolnak adta kijelentésként. Na most a titok, figyelj erre, a titok az nem valami olyan rejtélyes, misztikus dolog. A görög szó az mysterion, de itt igazából azt jelenti, hogy valami, ami eddig el volt rejtve, és most világosságra lett hozva. Úgyhogy most egy Isten akaratának a titka, Isten akarata, tának, amit majd mindjárt meglátjunk, hogy mi ez eddig el volt rejtve. Eddig el volt fedve. Sőt, azt mondja itt, hogy ő előre elhatározta magában, és megismertette velünk akaratának titkát az ő jókedve szerint, mert előre elhatározott magába, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkez, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Hogy Isten ezt a titkot, az ő akaratának a titkát nem jelentette ki az Ószövetségben, nem jelentette ki az ószövetségi prófétáknak, és van jó néhány dolog, amiről Pál apostol azt mondja, hogy ez egy titok. 1 Korintus 4-ben azt mondja, hogy úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáinak, és mint Isten titkainak a sáfára. Isten titkainak a sáfára. És ez a titok, ez olyan titok, ami most lett kijelentve, most lett kifejtve, most lett megmutatva. Még az ószövetségi proféták sem láttak ebbe bele, nem tudhattunk erről, de most tudhatunk róla, Isten akaratának titka. És mi Isten akaratának a titka? Ott van a 9. vagy a 10. versben. Azt mondja, hogy az idők teljességének rendjére nézve, Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, pont. Mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Tehát az ő akarata az, amelyet előre eltervezett magába, és most tudatta velünk az új szövetségben, az az, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt. Mindeneket egybeszerkeszt. És tudod, ez tulajdonképpen az Efézusi levélnek a kulcsverse. Mert utána azt fogja kifejteni Pál apostol, a Szent Szellem, hogy miként szerkeszt egybe mindeneket a Krisztusban. És a fő témája Krisztus teste. A fő témája az egyház. A fő témája a gyülekezet, ami annak a munkának a része, hogy mindeneket egybeszerkeszt. És Pál apostol rendkívül izgatott e felől, hogy ki lett jelentve most az apostoloknak, különösen neki, és ő rajta keresztül másoknak, ez a titok, hogy mi az, amit Isten végez ebben a világegyetemben, ebben az univerzumban. És ezt a titkot eddig senki nem tudta. Úgyhogy ez Isten akarata. Na most, ez, hogy egybeszerkeszt mindeneket Krisztusban, ez az eredeti szó, a görög szó, az azt jelenti, hogy egy fő alatt újra egyesíteni. Egy fő alatt. Krisztus a fő, és ő alatta újra egyesít mindent, ami van a mennyben, és ami van a földön. Úgyhogy mikor ezt olvassuk, hogy Krisztusban, akkor ez erre utal. Minden alkalom, amikor azt olvasod az írásban, az újszövetségedben, hogy Krisztusban vagyunk, Krisztusban megáldott minket minden szellemi áldása, akkor erről beszél, hogy ez az ő akarata, ami most ki lett jelentve, hogy mindeneket egybe fog szerkeszteni a Krisztusban, a Krisztus fősége alatt. Úgyhogy Efézus 1:3-ban erről olvasunk. Áldott legyen az Isten, aki megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. A Krisztusban, és itt az első 14 versben, így van, itt van a minden mennyei áldásnak egy nagyon kis kifejtése, de ez az a Krisztusban való egybeszerkesztettség által kaptuk meg. Oké? És aztán tovább megy, és csak egy picit, hagyj menjek tovább, így az Efézusi levélben, így egy picit ugrálva, egy picit tovább menve a második fejezetbe is, mert valójában ezt fejti ki, hogy mekkora csoda a gyülekezet, hogy mekkora csoda a Krisztus teste, hogy Istennek milyen hatalmas terve van, ez Isten akarata. Öröktől fogva az ő örök terve, az ő örök akarata, amely most tudtunkra jutott. Erről nem tudtak az ószövetségi proféták. Emlékeztek, hogyha tanultuk ezt, így van, bibliaiskolában, különböző helyeken, így van, néztük, hogy mit láttak a proféták. Emlékeztek erre az ábrára, hogy ott van egy ilyen idős, bajszos valaki, így van, aki úgy néz ki, mint Pásztor Scheller, és a proféta néz előre, és így van, az ábrán ott van egy hegy, amit lát, és aztán igazából lát néhány hegyet. Így van, amikor nézed messziről a hegyeket, akkor azt látod, hé, ott vannak a hegyek, így van? És olyan, mint hogyha egymás mellett lenne. Közben ott van egy hegygerinc, és mögötte van egy másik, de lehet, hogy 50 kilométerrel arrébb van, vagy 30 kilométer, de olyan, mintha az ott lenne. Távolról minden, nem látod a távolságokat, nem tudod felmérni. És ilyenek voltak az ószövetségi proféták, hogy előre tekintettek, nem látták, látták a messiást, a Krisztust. Nyilván erről szól az Ószövetség, a Krisztus a messiásról. És látták az ő eljövetelét, így van? Mi most már látjuk, hogy van olyan, hogy első eljövetele és második eljövetele. Mi már látjuk, és ott is nyilván lehetett látni bizonyos dolgokat, hogy lehetett olyat látni, hogy van a szenvedő messiás, és van a dicsőséges messiás. Ez két különböző dolog. De azt nem lehetett tudni, hogy ez most már legalább 2000 éve választja el a kettőt. 2000 év! És mi van közte a völgyben? Ez az a titok. Ez az, amit Isten végez. A gyülekezet, a Krisztus teste, hogy egybeszerkeszt mindent a Krisztusban, és ez teljességre fog jutni, azt gondolom, hogy az ezer éves királyságban, és aztán az örökkorban ez teljességre fog jutni, ez az egybeszerkesztés. Úgyhogy, hogyha tovább megyünk, az Efézusi levél ezt fejti ki, hogy hogy történik ez a második fejezetben, így van, hogy első verstől azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik halottak voltatok bűneitekben és vétkeitekben, melyekben jártatok egykor. Tehát arról a csodáról beszél, melyben jártatok egyszer, vétkeitekben és bűneitekben, így van, a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, és mi is cselekedtük egykor a gondolatnak az akaratát, és a haragnak fiai voltunk, mint egyebek. De az Isten, aki gazdag volt az ő szerelmében, az ő nagy szerelméből, melyen gazdag volt az ő irgalmaságában, az nagy szerelméből, melyen minket szeretett, megelevenített minket a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Megelevenített, feltámasztott, és mennyei helyekre ültetett bennünket a Krisztusba. Oké, miről beszél itt Efézus 2? Arról beszél, hogy egy hatalmas csoda történt. És ez történik, zajlik most a világban. Mindenhol, az elmúlt 2000 év során, hogy bűnben járó, bűnben élő halottak egy másodpercről a másikra életre kelnek. Életre kelnek. Úgyhogy, ahogy találkozunk egymással, ahogy együtt vagyunk gyülekezetként, és nem azt mondom, hogy ahogy eljövünk a gyülekezetbe. Így van? Mert nem jövünk el a gyülekezetbe. Mi vagyunk a gyülekezet. A gyülekezetben nem jövünk. Mi vagyunk azok. Igen, gyülekezetként összegyűlünk. Összejövünk, ezt értem, de mi vagyunk a gyülekezet. Mi vagyunk a gyülekezet. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, szüntelen a gyülekezet vagyunk. Mert Krisztus testének a tagjai vagyunk. Nem csak vasárnap vagyunk Krisztus testének a tagjai. Nem csak akkor vagyunk, amikor beszélgetünk, szüntelen Krisztus testének. Ez a mi azonosságunk. Mi vagyunk a gyülekezet. A Krisztusnak a teste. De hogy amikor összejövünk, és amikor találkozunk, akkor ne felejtsük el, hogy minden egyes drága testvér az egy hatalmas csoda. Mikor azt gondolnánk, hogy itt ilyen természetileg vagy emberileg fogható pszichológiai vagy lelki dolgok hozták mindezt létre, akkor tévedünk. Így van, ez nyilvánvaló Máté 16-ban, amikor Jézus felteszi a kérdést, hogy kinek mondanak engem az emberek, így van, és megvan a különböző válasz, és felteszi, hogy és ti kinek mondtok engem? És Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És mit mond erre Jézus? Péter, test és vér nem jelentette ezt ki neked, hanem a mennyei atyám, hogy a Szent Szellemnek egy rejtélyes, csodálatos, ámulatos, hatalmas munkája van Péter életében. És lehet, hogy Péter kívülről ugyanaz. Lehet, hogy még mindig néha káromkodik. Lehet, hogy cigizik. Lehet, hogy még egy csomó minden az életében nem Isten szerint való. De ez egy hatalmas dolog, hogy ő feltámadt a halálból, a Szent Szellem által. És ez a gyülekezet. Mi feltámadtunk. Úgyhogy amikor látjuk egymást, amikor együtt vagyunk, tudod, nem csak magunkra vonatkoztatjuk ezt, hanem egymásra. Ez egy csoda. Ez nem természetes. Ez Isten megelevenítése, mert azt mondja, hogy titeket is megelevenített. És vannak még csodák, akik halottak voltak, most élnek és járnak. Úgyhogy ez Efézus 2-ben itt. Hogy ez a cél, a terv, az akarat, hogy egybeszerkesszen mindeneket a Krisztusban, és így zajlik az egybeszerkesztés. És aztán 2.13-ban, csak egy picit hagy menjek előre, hogy történik ez a, hogy egybeszerkesz mindeneket a Krisztusba. 2.13-tól azt mondja, hogy most pedig, nézd meg, most pedig, előtte elmondja, hogy milyenek voltunk. Hát, tudjátok, jó a Bibliát olvasni, úgyhogy hagyj olvassam, jó? Azért emlékezzetek meg arról, 11, hogy ti tesz szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekeszve, és az ígéret szövetségétől idegenek, és reménységetek nem volt, mert Isten nélkül voltatok ezen a világon. Most pedig, oké, mikor tanulmányozod a Bibliádat, és mindig azt látod, hogy most, akkor karikázz be. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Oké, velem vagytok, erről van szó? Hogy egybeszerkesz mindeneket a Krisztusba, akik távol voltatok, mert pogányok voltatok, most a Krisztus vére által közeliekké lettetek. Közelvalókká lettünk Istenhez, Krisztushoz. Sőt, annyira közeliekké lettünk, hogy bele lettünk helyezve a Krisztusban. Bele lettünk a Krisztusba. Bele lettünk helyezve az Istenbe. Kolossé 3:3, mert ti meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Ez ámulatos. Ez azt jelenti, hogy Krisztusban vagyok. Örökre. És ez egy kőkemény szellemi valóság. 14. Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt egyé tette, ledöntötte a válaszfalakat, az ellenségeskedést az ő testében. Ez a gyülekezet. Nézzétek, ez a gyülekezet. Mi történt? Békességet hozott, és közelvalókká lettünk, és Krisztusban vagyunk, de nem csak Istennel békéltetett meg bennünket a Krisztus, hanem egymással is megbékéltetett, mert ő a mi békességünk, aki a kettőt egyétette. És ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. Hagyj fejtsem ezt egy kicsit ki, jó? Mert ez ámulatos. Hogy Isten terve az volt az Ószövetségben, hogy a világ népessége, lakossága, az emberek két csoportba legyenek. És ez az ő megváltó terve miatt volt. A zsidók és az összes többi, a pogányok. És a kettő közt egy hatalmas válaszfal volt, így van? A mózesi törvény következő versben a parancsolatok tételes törvénye, az egy válaszfal volt. Ezt a különbséget nem lehetett semmilyen módon sem emberileg elvenni, és ezt a válaszfalat ledönteni. És ez hozott egy ellenségeskedést. És mikor Krisztus a kereszten meghalt, így van, és a keresztnek van két gerendája, vagy két akármi, hogy? Két része, így van? Akkor megbékéltetett Istennel, de úgy szintén, vízszintesen, tudod, az ellenségeskedést, ami köztünk van, bármilyen módon, és mindjárt majd kifejtem, azt a keresztfára szögezte. A keresztfára szögezte. Neked is Krisztus vére, az egyedüli alibid és menekvésed és mencsvárad és reménységed, meg a testvérednek is Krisztus vére. Mindannyian egybe lettünk szerkesztve a Krisztusban. És Jézus Krisztus, ami békességünk. Neked is, nekem is, az Istennel való kapcsolatunkban és az egymással való kapcsolatunkban. És ez egy óriási dolog volt, és ez egy titoknak egy kijelentése, mert az ószövetségi proféták nem látták, hogy ez fog történni, és hogy fog történni, de azt sem, hogy ez fog történni. Hogy nem lesz különbség zsidó és pogány közt, hanem csak Krisztusban mind egyek leszünk, mindegyek. És ez a következő vers, nézd csak. 15. vers. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse, ő teremtette, teremtse önmagában. Mindegyik szó izgalmas, hogy a kettőt egy új emberré. Úgyhogy ez a gyülekezet, ez Krisztus teste, ez az egyház, ez az egybeszerkesztés. Egy új ember van, egy új teremtés van. Úgyhogy most már nem számít a régi teremtésből semmi, nem számít, hogy te milyen iskolázottságú vagy. Oké? Nem számít az, hogy te milyen a társadalmi létrán, hol helyezkedel el. Nem számít az, hogy milyen a bőrszíned. Nem számít az, hogy milyen a múltad. Nem számít, semmi nem számít, mert a kettő egyé lett téve egy új emberré. És tudod mit? Ez az új faj, amit Isten alkotott. És ez az örök új emberiség. Oké? Tehát Pál apostol gondolatában ez az örök, új emberiség, és megyünk hirdetni az evangéliumot, mert egy küldetés van, hogy Isten egybeszerkeszt mindeneket a Krisztusban, és ez Isten akarata. Ez Isten akarata. És a gyülekezet az a hely, ahol ez zajlik. Oké? Úgyhogy csak egy picit parkoljunk le itt. Apcsát 13.1 az első multikulti gyülekezet. Így van? Amely az multikulti. Jó? Tehát jelenése köt minden nyelv, minden ág, minden törzs, tudod? Mindannyian ott vagyunk. Tehát azért, mert ez multikulti. Oké? Úgyhogy jelenések, vagy mit mondtam előtte? Apcsát 13, így van, az antiochiai gyülekezet, az már egy ilyen illatú gyülekezet. Ott vannak az előjárók, öten, emlékeztek? Az antiochiai gyülekezetben voltak proféták és tanítók. Ott volt Barnabás, aki zsidó származású, Ciprusról. Ott volt Saul, aki zsidó származású, így van, Tarsusból. Aztán ott volt egy ilyen ember, aki Simeon, akit Nigernek hívtak. Oké? Okay? Szerintetek milyen volt a bőrszíne, hogyha Nigernek hívták? Fekete, így van. Így van, egy fekete, így van. Fekete volt a bőrszíne. Ott volt Manaen, nem, ott volt Lucius, aki Cirénéből volt, ami Észak-Afrika, észak-afrikai. És ott volt Manaen, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Oké? Okay? Magyarul valószínű egészen a társadalomnak, tudod, a legfelsőbb osztályába tartozott. És mind egyek voltak. Egyek voltak. Mert az evangélium ez ez. Isten akarata ez az, hogy egybe szerkeszt mindent Krisztusba, elvéve az ellenségeskedést. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívásaink, mert amikor ennyire másak vagyunk, akkor azért tele van kihívással. És erről szól az Efézusi levél 4. fejezetétől, ezért beszél arról, hogy legyünk szelídséggel és teljes alázattal legyünk egymás felé, hosszú tűréssel, elszenvedvén, ami át szeretetben igyekezzünk megtartani a szellemegységét a békesség kötelékébe, Efézus 4-ben, másik, harmadik versben. Gyakorlatban sok munka. A Szent Szellemnek sok munkája bennünk, és a Szent Szellem által, tudod, ő formál bennünket, mert valójában nem illeszkedünk emberileg együtt, vagy egybe. Így van? Nem illeszkedünk egybe. Mert annyira másak vagyunk, annyira különbözőek. És csak hogy érintsem ezt az időszakot, amiben benne vagyunk, tudod, azt látom, és csak egy picit kívülről látom, bár már veszítem a külső nézetemet, de kicsit, tudod, azt látom, hogy ahány embert kiállítanánk, annyi féle narratíva lenne a különböző dolgokra, annyi sztori lenne. Mindenki egy külön kis sziget, máshogy értelmez más dolgokat, ahogy még történtek. Tehát ezek olyan dolgok, amik értem, és mi is értjük, de túl szeretnénk menni, hogy nem ez az, ahogy látlak téged. Nem ez az, ahogy szeretnék viszonyulni. Akit szeretnék tudni köztünk, az Krisztus. Így van, Krisztus. 1 Korintus 2 és 3, tudod, én elhatároztam, eldöntöttem, hogy nem szeretnék más tudni köztetek, mint Jézus Krisztust, mégpedig, mint megfeszítetett. Hú, ez most egy picit más téma, és nem akarok hosszú lenni, más téma. Nem más téma, ugyanez a téma. De most olvasom 1 Korintust. Így van, a korintusi első levél az a korintusi gyülekezet annyi probléma volt, annyi nehézség, annyi viszály, a egységnek a hiánya, hamis tanítások, tudod, nincs feltámadás, 1 Korintus 15-ben, erkölcstelenség és egység hiánya volt. És nem könnyű számomra érteni, nem mindig könnyű számomra, de olvasom az első fejezetet, másikat, harmadikat, és Pál apostol végig az Úr Jézus Krisztust, az Úr Jézus Krisztust emeli ki és helyezi. Figyeljetek, ha azt gondolod, hogy bölcs vagy, akkor tudod, Isten a bölcseknek a bölcsességét megszégyeníti, tudod. Az Úr Jézus Krisztus. Oké? Mert ez az egység, ez csak is benne van. Csak is az Úr Jézus Krisztusban. Így van? Ezért olyan csalódást kelt, amikor üljünk le és beszélünk a politikáról. Ne! Úgy értem, szabad vagy személyesen bármiről beszélni, de alapvetően az olyan csalódáskeltő, nem? Mert rájössz, hogy az az ember, akit annyira tiszteltem, vagy szerettem, pontosan más gondol a politikáról, mint én. Akkor most a politikán keresztül lássam őt, vagy az Úr Jézus Krisztuson keresztül, Isten örök tervén keresztül, hogy egybe szerkeszt mindeneket a Krisztusban. Mert a politika az jön és megy. És minden más jön és megy. De ez az egyedüli Isten akaratának a titka, ami ki lett jelentve, hogy egybe szerkeszt. Úgyhogy 2 Korintus 5.16, ezért nem ismerjük többé egymást tesz szerint. Tudod, még ha ismertük is Krisztus tesz szerint, többé őt sem, de egymást sem. És a tesz szerint az nem azt jelenti, hogy a bűneink szerint feltétlenül, hanem csak az, hogy az a személyes preferenciák, amilyenek, tudod, hogy az a kék szemű, az a szőkehajú, az a fekete hajú, az a, és nem csak fizikai teszt szerint, hanem aki ilyen és ilyen és ilyen. Tudod, ezek a dobozok, így van, amit olyan könnyen egymásra teszünk. És hogy nem ismerjük egymást teszt szerint, hanem a Krisztus szerint. Mert ez Isten örök terve. Oké, úgyhogy egy új emberré, 15. vers, egy új emberré teremtse önmagában. Oké, úgyhogy csak még egy pillanatra Galata 3-ból hagyj olvassam már fel nektek, mert ez annyira jó. 26-28-ig, mert ugyanerről beszél. És olyan könnyű ezt szem elől téveszteni. Abszolút. Mondok egy példát. Vírus, így van? Vírus. És tudod mit? Mi emberek olyanok vagyunk, és gyülekezetben is, hogy ha ki ide állítanánk 50 testvért, hogy nyilatkozzon a vírusról, lehet, hogy 50 különböző bölcsesség lenne ott. Így van? Lehet, hogy na jó, ebben nem 50, csak azért jó pár. Így van? És vannak köztünk testvérek, akik rendkívül óvatosak és tartanak, és figyelmesek, és ez rendben van. Abszolút rendben van. Tudod? Annyira, hogy ki sem mozdul a lakásából, az is rendben van. Lehet, hogy megvan az oka, nem azt mondtam, hogy éljünk félelembe, csak elővigyázatos, tudod, lehet, hogy idős családtagja van. Tudod? Nem az én járásom, így van? Másik testvérünk pedig ott van, aki vírus tagadó! Vírus tagadó, így van? Vírus tagadó testvérünk, ott van vírus tagadó tesó! Vírus tagadó tesó, így van? Oké, van-e? Nem is nézek oda, senkit nem akarok így ismerni. Ezeken keresztül, egyiken keresztül se. Hanem a Krisztuson keresztül, oké? És akkor azt akarom mondani, annyi minden van, ami megoszt és meg akar osztani bennünket. Annyi minden zajlik jelenleg is az életben, tünkben, az országunkban, a vírusunkban, a gyüleke, ami így megoszt. Tehát arra kényszerít bennünket, hogy azon keresztül lássuk másikat. És itt azt mondja, hogy a kettőt egy új emberré tette, és hogy megtörtént a legnagyobb csoda, és hogy ez a gyülekezet. És hogy fókuszáljunk erre, élvezzük ezt, járjunk ebbe. Minden más az, tudod, az sokadlagos. Az sokadlagos. Oké, Galata 3, 26, mert mindnyájan, és csak Galata 3, 26, 27, 28, mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek föl. Oké? Miről beszél? Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, itt a vízkeresztségről beszél? Itt egy csepp víz nincs ebbe a versben. Oké? Mondhatjuk a baptista testvérének, viccelek, bókázok. Egy csepp víz sincs ebben a versben. Ebben Krisztus van. Mert a vízkeresztség az csak egy szimbólum. Szimbóluma a való szellemi realitásnak. Oké? Annak, hogy mikor hittünk, akkor Krisztusba lettünk bemerítve. És mikor Krisztusba lettünk bemerítve, akkor mi történt? Krisztust öltöztük fel. Oké? Ez nem egy olyan öltözés, hogy leveszed, felveszed, felöltöztük a Krisztust. Oké? Úgyhogy ez az, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Mert egyé lettünk téve, és ez az, amit Isten tett, és ez az örök. És a mennyben együtt leszünk örökkön, úgyhogy jobb, ha most elkezdünk valahogy igazodni ez a realitáshoz. Oké? Nézd csak, Krisztust öltöztétek fel, és most nézd, nincs zsidó, sem görög. Figyelj, ez a 28. vers, ez forradalom. Tehát ez forradalom most is, abszolút, és abban az időben mindenki érezte, hogy hú, ez nagyon merész. Gondolj bele, nincs zsidó, sem görög, tehát sem pogány. Hú, ez az a két csoport, amire Isten korábban választotta az emberiséget. Nézd meg, nincs szolga, sem szabad. Hú, mi az, hogy nincs? Nincs, a Krisztusban nincs, a gyülekezetben nincs. Lehet, hogy elmész, és igen, te szolga vagy, rabszolga, te pedig szabad vagy, de Krisztusban egy életünk téve. Nézd meg, nincs férfi sem nő. Oh! És ez most nem... Tudom, hogy most már bizonyos csoportoknak ez a vers lesz a... van egy biblia vers, ami tetszik nekem. Nem. Tehát ebben az időben ez hihetetlen. És 100 évvel ezelőtt is így van. És most is igazából, abszolút. Tudod, de figyeljetek, mi ez a progresszív csoport, aki ilyen? A gyülekezet. Az egyház, Jézus Krisztus gyülekezete. A Krisztus teste. Ez az a progresszív csoport. Annyira progresszív, hogy az egész örökkévalóság a miénk. Nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Wow, Uram, igen, ez az a szemüveg, ez az a gondolkodás, ez az a valóság, ez Isten akaratának a titka, ami ki lett jelentve. Wow. Na, hagyj fejezem be, van még egy pár percünk, hogy befejezem? Oké, nem tudom mi a kapacitásodok, csak itt Efézus 2-nél még van egy-egy nyalánkság, de... úgyhogy, ez az. 16. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést, eljött, nézd meg, és békességet hirdetett nektek távolvalóknak, békességet a közelvalóknak, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Wow! Milyen álmulatos. Tudod, mit jelent ez, hogy nem kell egymás életébe beledugnunk az orrunkat. Van olyan, hogy a hívő életnek a szabadsága, van olyan, hogy a hívő papság, és igazából mi arra vagyunk hívva, hogy tiszteljük egymást, hogy szeressük egymást, hogy szolgáljuk egymást, hogy Krisztust leplezzük le egymás felé. Ez az az egyszerű gondolkodásmód és életstílus, amire hív minket Isten. 19. Ezért, mindig amikor azt mondja, hogy ezért, akkor bekarikázod, mert ugye miért? Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Úgyhogy figyeltek, többé mi is Krisztus testében, gyülekezetben nem vagyunk többé idegenek vagy jövevények. Így van? Még akkor is, ha valaki, tudod, évek után jön vissza a gyülekezetbe. Tudod, nem vagy idegen, nem vagy jövevény. Mert egybe vagyunk szerkesztve. Így van? Egybe vagyunk szerkesztve. Hanem polgártársai a szenteknek. Oké? Úgyhogy, polgártársak vagyunk. Mostantól így fogunk köszönni. Így van? Sziasztok, polgártársak! 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 Tudod, polgártársak, ott nincs nagyobb vagy kisebb. És ez fontos, nincs nagyobb vagy kisebb. Tudod, nincs bizonyos ember, aki nagyobb nálunk. Tudod, a gyülekezet elöljárói vagy pásztori nem nagyobb, mi polgártársai vagyunk a szenteknek. Ez a mi örökségünk. Nyilván más az ajándékozottságunk, így van? És Istennek van a gyülekezetben egy rendje, de mind polgártársak vagyunk a szenteknek. És Isten háza népe, ez azt jelenti, hogy Isten családja. Isten családja vagyunk. 20. vers. Akik, most csak nézd ezt, az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ez a gyülekezet, hogy a szegletkő maga Jézus Krisztus, és én nem vagyok építész, nem értek hozzá, de a szegletkő az az a kő, amihez viszonyul minden egyes kő az épületben. Oké? Minden egyes kő ahhoz viszonyul. És Jézus a szegletkő, a gyülekezetben minden egyes testvér, minden egyes kő, akit Isten behelyez, ehhez viszonyul ez a szegletkő, és így épül fel Krisztusnak a teste. Ehhez igazodik, erre fókuszál. És tudod, amikor az Úr Jézusra fókuszálunk, akkor annak jó eredménye lesz. Tudod, az a fajta békesség, az a fajta öröm, az a fajta szeretet, ami a szellemnek a gyümölcse. És csak hogy bátorítsa magunkat, hogy ez az út. Az Úr Jézusra fókuszálunk, az Úr Jézusra összpontosítunk, ő hozzáigazodunk, és ennek, és a gyülekezet élet egyszerűvé válik. Egyszerű. Egyszerű, mert Krisztusról szól. És arról, hogy egybe vagyunk szerkesztve, ő benne. Benne, 21, van az egész épület összeillesztve. Oké? Benne, Krisztusban van az egész épület, most egy épületről van szó, ahol a szegletkő Krisztus összeillesztve. Úgyhogy Isten összeillesztette, egybeszerkesztette az egész épületet, és mi vagyunk úgymond a kövek ebben az épületben. És Krisztusban van egybeszerkesztve. Összeillesztve. És benne növekszik. Nézd csak meg, még tovább megy. Tehát Pál apostol még tovább megy a képen. Épület voltunk, de most elmondja, hogy ez milyen épület. Benne növekszik. Szent templommá az Úrban. Ez nem csak egy bármilyen épület, hanem ez egy szent templom. Wow! Ez Isten akaratának a titka, ami ki van jelentve. Hogy mi most szent templommá növekszünk az Úrban. Oké, tehát ez egy megtiszteltetés, ez egy hatalmas dolog, hogy mi Isten temploma vagyunk, a mindenható Isten bennünk, akik emlékeztek Salamonnak az imájában, hogy Isten, te olyan hatalmas vagy, hogy az egeknek az egei sem tudnak téged befogadni, sem a föld, ami lábaidnak zsámolja, és szerint olyan hatalmas, hogy az egek egei sem fogadhatnak be téged. És most mi vagyunk Isten temploma. Oké, ez azt jelenti, hogy a gyülekezet szent. A gyülekezet szent. Ó, adja Isten a Szent Szellem által, egyre inkább tudjunk a szívünkben így gondolkodni, így viszonyulni egymáshoz. A gyülekezet szent, a testvérem szent, szentek vagyunk. Szent templommá növekszünk az Úrban. Hú, de izgalmas, ez az irányunk. Ez az irányunk. Oké, ki végzi ezt a munkát? A Szent Szellem a következő versben. Köszönöm. Akiben ti is együtt épültök a Szellem által, Isten hajlékává. Isten templomává, Isten hajlékává. Isten köztünk lakik. És valóban ez egy hatalmas-hatalmas valóság. Én azt gondolom, az életünkben legtöbbször, és legtöbb hívő legtöbbször, és vannak lehet hívők, akik még nem is legtöbbször, hanem mindig, egyszerűen csak lehet, hogy nem is gondolkodnak így a gyülekezetről. Nem is gondolkodunk így. Hanem lehet nagyon emberi módon gondolkodni, egy hely, ahova elmegyek, ahol ott vagyok vasárnap, ahova ellátogatok, különböző szinteken, de hát itt nem erről beszél. Itt Isten akaratáról beszél, ami eddig el volt rejtve, és most ki lett nyilvánítva. És hogy ez Isten temploma vagyunk. És Isten lakik, Isten hajléka vagyunk, Isten hajléka itt lakik bennünk és köztünk, és micsoda megtiszteltetés ez. Úgyhogy engedjük, hogy a Szent Szellem használja ezeket az igazságokat, hogy formálja a szívünket és a gondolkodásmódunkat arra, hogy egyre inkább így lássuk, és egyre inkább így gondolkodjunk, egyre inkább így cselekedjünk, vagy csak így legyünk a gyülekezetben, ahol mindig vagyunk, jó? Ahol mindig vagyunk, mert tagok vagyunk rész szerint. És erről szól az Efézus levél, ha akarod, még tovább mehetsz a tanulmányozásában, mert erről szól, hogy Isten hogyan szerkeszt egybe mindeneket Krisztusban. Úgyhogy ez egy hatalmas kiváltság. Én szerintem a mennyben nagyon-nagyon meg leszünk lepődve, és amire én vágyok, és tudom, hogy te is erre vágysz, hogy úgy élhessünk, hogy ez egy mekkora kiváltság. Mekkora kiváltság így része lenni Isten tervének, így része lenni az ő gyülekezetének. Mekkora megtiszteltetés, hogy az ő temploma vagyunk, és hogy az Isten hajléka vagyunk, és a Szellem által növekszünk Isten hajlékává. Amen? Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, köszönjük, Atyánkat, a drága-drága igédet, köszönjük azt, hogy a te igéd az a te gondolataidat, az örök valóságot a te szívedet leplezi le. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd az élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Köszönjük, hogy a te igéd az olyan, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly. Uram, szeretnénk alávetni magunkat az igédnek, szeretnénk megengedni, hogy a te igéd a te szívedet és természetedet, jellemedet munkálja ki az életünkben. Köszönjük neked. Hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy része lehetünk, hogy egybe lehetünk szerkesztve a Krisztusba. Egybe szerkesztve veled, és egybe szerkesztve egymással. Jézus Krisztus nevébe. Köszönjük, Atyánk. Amen. Amen. Igen.